Hitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Fejérdi Márta ciszterci szerzetessel Besenyei Enné beszélget.
A következőkben hitvalló életinterjút hallhatunk Márti nővértől, a kismarosi ciszterci monostorból. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Besenyei Enné. Először is talán kezdhetnénk azzal, hogy honnan származol, és milyen családi háttérből jöttél.
1967-ben születtem, az azt jelenti, hogy a kommunista időszakban, a keresztényüldözés időszakában születtem. Egy budapesti keresztény családban a szüleim ők mérnökök voltak, vegyészmérnökök, négyen vagyunk testvérek. Olyan keresztény családba születtem, akik abban az időben is gyakorolták a hitüket, tehát minden vasárnap misére mentünk, szüleim hétköznap is misére jártak, és sőt, beletartoztak földalatti egyházhoz tartozó családcsoportokba. Ez azt jelentette, hogy nagyon-nagyon fontos volt a számukra, hogy megtanítsanak minket is arra, hogy mit jelent a hit, mit jelent Istent szeretni, Istent ismerni. Együtt imádkoztunk minden este, például adventekre együtt készültünk, nagybőtre együtt készültünk, karácsonykor közösen imádkoztunk, tehát hogy átjárta az életünket így az imádság. És hát ez a családcsoportba való tartozás azt is jelentette, hogy ugye a mi lakásunkon is, meg az ismerősök lakásán is összejöttünk, ott a Linárd Ödön atya tanította a családokat, és ott volt Szentmise is, tehát hogy ilyenbe is részem volt, hogy ezeken részt vehettem. Volt más papismerősünk is, akivel például sokat kirándultunk együtt, és ő ott tanított minket hittanra a kirándulás közben. Tehát is egy módja volt abban az időben annak, hogy hogyan tudták a fiatalokat picikét segíteni abban, hogy a hittel találkozhassanak és megmaradhassanak benne. Szüleim nagyon szerettek volna minket nem csak ezekre az értékekre, hanem alapvető emberi értékekre is megtanítani. Ezért például, amikor nyaranta elmentünk egy 2-3 hétre, így külön táborozni, vagy egy erdei ilyen majorság, vagy valami ilyesmi lehetett. Ott a családokkal együtt voltunk, és akkor ott például, mint a cserkészetben, megtanítottak minket nagyon sok mindenre, kitartásra, bátorságra, állatatosságra, sátorok fölverésére, és nagyon-nagyon sok mindenre, ami így alapvetően az emberségünkhöz hozzátartozik. De mindig volt egy lelki programja is, meg egy történelmi programja is ezeknek az együttléteknek. Az, hogy a szüleim beletartoztak ebbe a családcsoportba, azt is jelentette, hogy ugye én ismertem Linárd Ödön atyát, én 60-ben születtem, ő 77-ben szabadult a börtönből, és akkor utána ugye minden hónapban szinte találkozott ő a családokkal, és így valamilyen szinten ismertük a jelenlegi kismarosi ciszterci közösségnek akkori elöljáróját, meg a közösségnek egy-egy tagját. Én gyerekként persze nem tudtam, hogy szerzetesekről van szó, sőt, sokszor nem tudtam az atyákról se, akik megjelentek nálunk, hogy papok, hanem csak ilyen bácsi, olyan bácsi, akiket szerettünk és akikkel egy jóba voltunk. És egy alkalommal, hogy hogyan is született meg bennem a hivatás, talán arról mesélnék egy pár szót. Tehát visszatérnék arra, hogy nagyon sokat kirándultunk, és én nagyon-nagyon szerettem a természetet. És van egy mély emlékem, amikor egy ilyen kirándulás alkalmából, hogy hajnalba, hogy kiszöktem a házba, és akkor kimentem egyedül a rétre, és akkor ültem, és gyönyörű volt tényleg, egy zöld rét, kék ég, napsütés, csicsergő madarak, és egyszerűen ültem, azt éreztem, hogy hú, hát engem valaki nagyon szeret. Hát az egész szépség, ami körülvett, az arról tanúskodott, hogy van valami ennél több, és ez a szeretetből van ez az egész. Ez volt talán az első olyan, amit így meg tudok fogni, amikor nem csak egy hagyományos Isten ismeretbe kapcsolódtam bele, hanem valahol személyesen is találkoztam ebben a minket szerető Istennel. El szerettem volna még azt is mondani, hogy ugye mi benne éltünk az üldöztetésbe, de hogy a szüleim úgy élték meg mindezt, hogy egyáltalán nem nehezedett ránk az, hogy esetleg valami baj lehet ebből. Tehát mi úgy jártunk a templomba, hogy békében, nyugodtan, úgy vettünk ezeken az összejöveteken részt, hogy soha eszembe se jutott volna, hogy valaki becsöngethet, és valami baj lehet belőle. Tehát, hogy ők mindezt, azt, ami ennek a félelme volt, azt, hogy ők teljesen magukba dolgozták föl, tehát nem nehezedett ránk, mint gyerekekre. Persze időnként szóltak, hogy miről nem szabad beszélni az iskolába. Voltak olyan problémák is, hogy például abban, hogy én hittanra jártam, és egyik osztálytársam is elkezdett velem hittanra járni, akkor utána följelentette a szüleimet. Szerencsére az iskolába ebből nem lett probléma, mert sokkal jobban szerettek minket a tanárok, mint hogy utána ebből baj lett volna, de hogy ez azért így benne volt a levegőbe, és mégsem félelembe éltünk. Meghívtak minket egyszer egy ilyen Szentháromnapra, és ez számomra egy hatalmas nagy élmény volt. Előtte már sokat gondolkoztam, hogy bár az Úristen, mert találkoztam könyveken keresztül szeretetességgel, találkoztam Szent Margittal, akit nagyon-nagyon megszerettem egy egyszerű regényen az Isten rabjain keresztül, ahol a nagy szolgálatával, szegénységével, szeretetével, ahogy élt. És ugyanígy találkoztam Lizió Szent Terézzel, akinek meg a bizalma, meg a szeretete szintén megragadott. És ezek így vonzó példák voltak, de úgy éreztem, hogy Magyarországon ez itt lehetetlenség, hogy megélje az ember. Azt láttam, hogy olyan szerzetes közösségekből, akik tanítanak, azt nem éreztem a saját hivatásomnak. Ugye ez már ilyen 12-13 éves koromban biztos, hogy már így bennem volt, bennem élt, és egy folyamatos keresés volt bennem, annak én ezt így megfogalmaztam volna. Úgy esténként, amikor elcsendesedett minden, akkor ott éget, hogy vajon tényleg, hogyha az Úristen ennyire szeret, akkor mit lehet csinálni, vagy mire hív. És akkor, mikor meghívtak erre a Szent Háromnapra, akkor ez egy olyan megrázó élmény volt, hogy lehet így követni az Isten, tehát hogy lehet így együtt megélni vele egy ilyen napot, hogy annyira jelen van benne, hogy annyira valóságos, ahogy ott értünk feláldozza magát, és ahogy utána feltámad, hogy egy nagyon-nagyon nagy öröm született meg bennem, és hogy igen, ez az. Tehát van egy út, és hogy ez az én utam is, és hogy lehet itt is szerzetesként élni, és hogy csak el kellene indulni ezen az úton. És hát ilyen megdöbbentő volt számomra, persze fiatal voltam, 16 éves, és ezért én mindig azt mondják, hogy milyen korán indultam el, én nem így éltem meg, hanem hogy egy évig küzdöttem vele, hogy most hogyan is induljak el utána ezen az úton. És olyan furcsa dolog, de egy nagyon-nagyon profán könyv lendített át, amiben arról volt szó, egy egyszerű iskolai irodalmi regény, azt hiszem Aranyvilágcsér, vagy egyesmi volt a címe, hogy ha hiszel a szeretetben, akkor elindulsz. És ezt mondogatva magam, végül is, mikor 16 éves voltam, ugye 15 évesen voltam ezen a húsvéton, akkor becsöngettem azon a bizonyos ajtón, hogy én szeretnék szerzetes lenni. Hát rám néztek nagy szemekkel, hogy az nagyon jó, csak hát ugye egy kicsit korán van még. És az lett a határidő, hogy ha leérettségiztem, akkor beléphetek szerzetesnek. Úgyhogy ez a másfél évig készülöttem, az szintén egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon mély útat jelentett a számomra, nagyon sok örömmel följárhattam az akkori fiataloknak a lakására, ott együtt imádkoztunk minden reggel, onnan mentem iskolába, időnként voltak ilyen közös találkozások, és aztán hát egyszer csak elérkezett az érettségi ideje. Amit hozzátennék, hogy én nagyon-nagyon maximalista alkatú ember vagyok, és gyerek voltam, ez azt jelenti, hogy hihetetlen sokat tanultam, tehát éjszakákban nyúlóan nem tudtam abba hagyni, hogyha nem tökéletesen tanultam meg valamit, és hihetetlen izgulós voltam ettől. És egy nagyon nagy élmény volt számomra az érettségi napjai előtt, mert a lelkivezetőim akkor azt mondták, hogy hát nem lehet, hogy az utolsó pillanatig az ember tanuljon. És soha nem gondoltam volna, hogy képes vagyok arra, hogy elengedjem ezt a pillanatot, és előtte levő nap elmentem kirándulni a barátainkkal. És azért is emlékszem most erre vissza az interjú keretében, mert ez egy olyan tapasztalat volt, hogy lehetséges ezt megélni, hogy a szeretet miatt, a szerelem miatt, az Isten iránti szeretet miatt az ember másképp tegyen valamit, mint ahogy ő egész eddig csinálta, tehát bejárta, hogy ezt így kell, csak így lehet megcsinálni.
És akkor, ha jól értem, akkor ez egyszerre volt, ez a hivatástudatnak a kialakulása egy folyamat, mert így az évek alatt, amit most mondtál, de hogy azért voltak benne meghatározó pontok is, mint például amikor kiszöktél a rétre, vagy amikor elmentél a Szent Háromnapra, tehát ez akkor ennek az ötvözetként alakult ki.
Igen. Tehát ugye volt egy alapvető gyermeki élet, tehát hogy éltük a magunk iskolai barátokkal való életét, de hogy emellett megtapasztaltam az Úristennek a szeretetét és jelenlétét részben a szüleimnek a tanításán keresztül, de ennél sokkal több volt, amikor egy kicsit egy ilyen személyesebb útra találtam rá. És ennek ezek voltak állomásai, meg a Margittal, meg Terézzel való találkozás, akiket nagyon-nagyon szeretek, és nagyon meghatározóak voltak ilyen szempontból az akkori gondolkodásomra, és később is, mint barátaim jártak tovább velem ezen az úton. Olvastam egy könyvet még ebben az időszakban, amikor keresgéltem, hogy hogyan is szeressem az Istent viszont, ami szintén egy ilyen regény jellegű valami volt, aminek egy mondata nagyon-nagyon megfogott, és végül is ezt választottam akkor, amikor elindultam a szerzetes úton, mint egy olyan bibliai mondatot mondhatnék, ami nekem akkor egy nagyon-nagyon fontos volt, és meghatározó szintén. Ez a János evangéliumnak a 3. fejezetének a 16. verse volt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta érte, hogy mindaz, aki benne hiszel, ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert ez volt az a tapasztalat is, erre rezonált az a tapasztalat, amit megélhettem azon a Szent Három napon. Ez Isten ilyen végtelenül szeret mindegyikünket, hogy az életét adta értünk, és ha hiszünk benne, akkor életünk lesz, és örök életünk lesz. És úgy, és tényleg ez volt az a tapasztalat, ami alapján úgy éreztem, hogy erre a szeretetre nem lehet másképp válaszolni, csak egy totális teljes odaadással, hogy az egész életemet valahogy az ő kezébe adom át. Így utólag visszatekintve erre a rátalálásra, így azt mondhatom, hogy igazából nekem nem voltak elképzeléseim a szerzetesi életről, mint ilyenről, hanem azt tudtam, hogy Isten felé szeretnék elindulni teljesen, de hogy ez mit jelent pontosan, azt tudtam, hogy mit nem szeretnék, de hogy mit jelent pontosan, azt így nem tudtam. És mikor így visszatekintek, mint ciszterci szerzetes, akkor azt mondhatom, hogy ez az életforma rám talált, tehát arra, aki vagyok, és hogy ez az a kettő egymásba cseng. Tehát, hogy nem csak én találtam meg, hanem egy olyat kaptam, amit egy hatalmas nagy ajándék számomra, mert abban, akit megteremtett az Isten, abba ezt teremtette bele, hogy ezt az életformát éljem. És ez nagyon nagy ajándék így utána fölismerni, hogy ebben mekkora szeretet van, hogy erre az életformára hívott. Így ha egy utólag így megfogalmazom azok a pontokat, ami a ciszterci életben így számomra nagyon jelentősek és fontosak, az az egyik az imádságnak az élete, meg az egész ciszterci életformának az alapvető egyszerűsége, ami egy nemes egyszerűséget jelent. Méghozzá azt, hogy semmi nem takarja el a lényeget, tehát nincsenek másodlagos célok, ami nagyon szép és jó minden szociális cél, de hogy itt nincsen csak az az egyetlen egy, hogy Krisztus és az ő szeretettel kapcsol minket össze, mind akik itt vagyunk, és testvérként kapcsol össze, mert én nagyon szerettem a baráti közösségeket, a családiasságot, a családot, és hogy ezt megkaptam mindebbe a közösségbe. És ugyanígy, amit nagyon-nagyon szeretek a közösségünkbe, az az igényesség, amivel próbáljuk ezt az életformát megélni. Ahogy a regula mondja, hogy a szerzetes ne tartson semmit se elhanyagolható csekéségnek. Tehát, hogy minden, mivel az Isten számára éljük meg, így fontos, hogy az legyen, ami, és hogy egyebben nem lehet lejjebb adni. És ezt szintén így úgy érzem, hogy ez egy nagy kegyelem, hogy ezt kaphattam. A másik része, amit bennem egyáltalán nem volt meg, és amit szintén így nagy kegyelemnek tartok, hogy kaphattam, az életformának az egyensúlyossága. Ugye említettem, hogy mint maximalista gyerek, én nagyon-nagyon itt tanulós voltam, az azt jelenti, hogy nagyon egysíkúan éltem azért alapvetően, mert mindent betöltött, hogy az iskolába tökéletesen vigyem el a dolgokat. És itt pedig annyira egyensúlyban van minden, az imádság, a munka, a szellemi munka, a testvéri közösség, ugyanakkor a bizonyos szintű belső csend, belső magány, amire szükség van, tehát hogy így elvezetett ez az életforma, vagy elvezet újra meg újra, hogy mit jelent valóságosan, egyensúlyosan megélni az emberi életet is. Nem csak a szerzetes életet, de az emberi életet is.
Itt mondtad, hogy nagy hatással volt rád gyerekkorodban Szent Margit és Liziói Szent Teréz, és hogy a mai napig ugye őket azért kedves szenteknek tartod, hogy van még olyan, akit úgymond példaképednek tartasz most, vagy így amikor az érettebb hitre jutottál mostanra, hogy újabb alakok, akiket fel tudnál sorolni? Akár a renden belül, ahogy megismerted a rendet, vagy akár világi példakép?
Tehát biztos, hogy vannak példaképek, de így ilyen formán így nem tudnék kiemelni egy személyt, aki most teljes egészében meghatározó a számomra. Biztos, hogy vannak körülöttem élő példaképek, akiket úgy látom, hogy milyen formában járják ezt az utat, és tényleg akár a közösségen belül ki ebbe, ki abba, de hogy ugyanígy így példává válik a számomra is. Vagy akár a ciszterci szenteken belül is vannak, akik így kiemelkedők. Van egy testvérünk, talán őt kiemelném, Móni, aki 62-ben halt meg, és aki tényleg szent életű. Ő is, mint ahogy azt hiszem valamennyiünkre, nagyon nagy hatással volt az ő élete. Ő is példakép így számunkra. Ugye ő az üldöztetés idején, mikor az előjáróinkat bebörtönözték, akkor ő lett az előjáró, és az életét ajánlotta fel a közösségért. De nem csak ebben az egy cselekedetében, hanem amilyen mélyen együtt lélegzett Krisztussal, és ahogyan átadta Krisztusnak az életét, az, ami alapvetően nagyon nagy példa a számunkra. Hát amikor én beléptem így szerzetesnek, ugye akkor, mivel még nem volt szabad világ, ez 85-ben volt, hát ilyen azt mondhatjuk, ilyen fél szabadság volt, tehát már nem volt igazi üldöztetés, de még nem volt szabadság. Ezért mindegyikünk, akik itt a közösségben éltünk, mindegyikünknek volt egy szakmája, így én is elkezdtem egy főiskolára, az egészségügyi főiskolára járni, és gyógytornásznak tanultam. Hát az is, hogy igazából ezt a szakmát miért választottam, annak is egy útja volt, mert ugye előtte korábban keresgéltem, hogy mikor még nem tudtam, hogy legyek szerzetes, hogy árvaházban dolgozzam, vagy tehát, hogy olyan helyen, ami vagy a Pető Intézetben, ahol ilyen sérültekkel foglalkoznak, de mindegyiknél azt éreztem, hogy nem ez, nem ez, nem ez. És amikor így pályaválasztás előtt voltam, akkor már ismertem a közösséget, és akkor sokat beszélgettünk róla, hogy egy olyan szakma, ami közel is áll hozzám, de egy olyan szakma, ami a közösségi élettel összeegyeztethető. És akkor így választottuk a gyógytornászképzőt, amire szintén nagyon hálás vagyok, mert tényleg egy olyan szakma, ami közel áll hozzám, szeretem csinálni, és tényleg abba az időben is, amikor még innen jártam ki egy állami munkahelyre, akkor is összeegyeztethető volt az élettel. És később pedig most a gondviselés úgy alakította, hogy itt konkrétan a közösségi életünkbe egy olyan szolgálatot tudok betölteni, ami ajándék, hogy adhatjuk a körülöttünk lévők számára.
És azt mondtad, hogy választottuk, hogy a nővérekkel, vagy Istenrel, vagy kivel, kire utaltál ezzel?
Hát ezzel avval, hogy ezt megbeszéltem már akkor az akkori előjárókkal, hogy mi lenne igazából jó, és akkor így együtt döntöttünk emellett.
És akkor így a gyógyítás fogott meg benne, az emberekkel való foglalkozás, vagy ez a hivatás részleged, ez hogyan alakult ki, hogy akkor az egészségügy tetszett meg?
Tehát az emberekkel való foglalkozás. Amit tudtam, hogy orvos nem szeretnék lenni, az embereknek szeretnék segíteni, hiszen ezért járkáltam az árvaházba, ezért járkáltam olyan helyeken, aminél úgy éreztem. Az egészségügyben itt a beteg emberen való segítés az biztos, hogy jelen volt bennem, csak nagyon sok korlátot éreztem magamban az orvosi pálya felé, és azt semmiképpen nem akartam. Mondja, a szüleim bizony gondolták, hogy menjek el orvosnak, de én semmiképpen nem akartam orvosnak menni. De ez már akkor nem is merült fel ennyire, mert 16 éves voltam, amikor a közösséggel kapcsolatba kerültem, és sokkal erősebb volt az, hogy szerzetesség, mint az egészségügy. De ugyanakkor meg a szakma szempontjából meg elsőséget jelentett tényleg az emberekkel való foglalkozás, és nem a tanárság. És akkor mi volt? Az egészségügy. Mert tudtam, hogy tanár, azt nem szeretnék lenni. Úgyhogy így alakult ki, hogy gyógytornász lettem.
És akkor a szüleid, amikor mondtad, hogy te szerzetes szeretnél lenni már ilyen fiatalon, akkor ők ezt hogy fogadták?
Hát amikor elmondtam nekik, akkor elfogadták. Azt láttam, hogy ez nem könnyű nekik. Én akkor arra gondoltam, hogy elsősorban azért nem könnyű, mert nekik voltak negatív tapasztalataik szerzetességről, és emiatt idegen tőlük ez az életforma, és hogy emiatt vannak úgy, hogy nem örülnek neki, hogy én szerzetes leszek. Most egészen felnőtt fejjel, sokkal később döbbentem rá, és tudtam meg, hogy nem csak ez volt az oka ennek, hanem az, hogy féltettek, hogy mi lesz ebből, hogy tudták, hogy azok, akikhez belépek, ugye ők ismerték ági nényeket, tudták, hogy börtönbe voltak, és féltettek, hogy esetleg ez is előfordulhat még. De ezt én nem tudtam, ezt soha nem mondták nekem, csak most mielőtt, hát édesanyám nagyon beteg volt, és mielőtt meghalt volna, előtte egy pár szóba derült ki, hogy ez neki nagyon-nagyon nehéz volt. Úgyhogy így nagyon nagy tisztelettel nézem, hogy ők semmi akadályt nem gördítettek az elé, hogy én belépjek szerzetesnek. amikor nem is tudták úgy feldolgozni, hogy ezen könnyen túlléptek volna, de soha semmivel nem gátolták ezt. A gyógytornász képző után viszont, mert mivel ugyanúgy szempont volt nálunk, hogy a hitünket jól ismerjük, ezért mindegyikünk, aki a közösségben van, valamilyen formában teológiát végzett, és ezért utána én is elvégeztem a Hittudományi Akadémiát, azért, mert fiatal voltam, azért Napalin végeztem el, ami hát tényleg így a hitnek a megalapozásához nagyon hasznos és jó volt. 1992-ben tettem fogadalmat, ugye nálunk viszonylag így hosszú a képzési idő, de erre szükség is van. És azt elmondhatom, hogy ugye én úgy indultam el a szerzetességbe, hogy fú, mindent Istennek szeretnék odaadni, és nagy lendület, és úgy képzeltem, hogy én mindent oda tudok adni, és bizony viszonylag hamar találkoztam a saját törékenységemmel, hogy mennyire szeretném, és mégse vagyok képes rá, hogy ezt valóságosan minden pillanatban megéljem. Méghozzá az ember számtalanszor szembesül vele, hogy odaad valamit, és mégis valahogy belekerül az, hogy az ő elképzelése megmarad, hogy én hogyan gondolom, hogyan adom oda. Ugyanúgy a saját bűneimmel való találkozás, hogy mégse tudom úgy szeretni az Istent, mégse tudom úgy szeretni a testvéreimet, hogy vannak bennem önzések, és ezek ezeken nagyon számomra eleinte nagyon sokkoló élmények voltak, hogy szinte így, hát így nagyon nehezen dolgoztam fel, hogy milyen vagyok. Pont amiatt is, hogy úgy hiszem, hogy ez a maximalista alkat miatt, ahogy mindent megpróbáltam korábban is kihozni magamból, és ugyanígy lendültem neki, hogy most mindent megpróbálok kihozni magamból, és hát egy idő után rá kellett jönni, hogy a saját erőmből ez lehetetlenség, hogy én igazából a saját erőmmel erőlködök, és valójában ez így nem működik. Tehát ez nem egy Krisztus követés, hanem egy erőlködés. Uh-huh. És az Úristennek egy ilyen nagyon-nagyon türelmes és hosszú útja volt, amíg elvezetett arra, hogy nem erről van szó, hogy nekem nem kell teljesítenem, hogy annélkül is szeret, hogyha én leteszek az asztalra dolgokat. És erre azt mondhatom, hogy én 92-ben fogadalmat tettem, és mi arra teszünk fogadalmat, Szent Benedek reguláján az útját járjuk, hogy szüntelenül megtérünk, hogy egy életformát kapunk, egy életformába kapcsolódunk bele, ami egy út azon, amin keresztül újra meg újra fölvállaljuk ezt a küzdelmet, hogy az Isten felé odaforduljunk, hogy megtérjünk, és hogy átalakuljunk valójában azzá, akivá ő teremtett, vagyis hát Krisztussá alakuljunk át, hogy ő belé alakuljunk át. És amikor az ember fogadalmat tesz, akkor nem egy tökéletes valakit visz oda, hanem azt az igényét viszi oda, hogy ezt az utat, ezt végig fogom járni. És tudom, hogy az Isten hűséges ezen az úton. Tehát valójában egy szövetségkötésről van szó az Istennel. Ő ad egy életformát, egy életutat, amiért garanciát vállal, hogy ha az ember ezt hűségesen járja, akkor ezen keresztül eljuthatunk hozzá. Az eljutás hozzá az azt jelenti, hogy be tudunk lépni abba a szeretett országba, ami ő valójában, ami az ő élete valójában. Egy olyan szeretett kapcsolatba, ami vele is, meg egymással is össze tud bennünket aztán kötni. Úgyhogy a fogadalom valójában egy ilyen elindulás ezen az úton. Előtte egy felkészülés volt az igenmondás erre az útra, hogy végigjárom azt az utat, amin keresztül az Úristen így átformál, átalakít, és utána az az elmúlt 30 év, amit már magam mögött tudhatok, mint fogadalmas szerzetes, az ugyanennek az útnak a folytatása volt, egyre finomabban, egyre mélyebben, és nagyon hálás vagyok érte ezért az útért.
Dr. Fejérdi Márta ciszterci szerzetessel Besenyei Enné beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órától hallhatják.